apjak, ők aztán azt mondják a népnek, eltámadt a halottak közül. Ez az utóbbi csalás rosszabb lenne az előzőnél. Pilátus azonban ezt válaszolta. Van őrségetek, menjetek, őrizgessétek ti, ahogyan tudjátok. Erre ők elmentek, lepecsételték a követ, és az őrséggel őriztették a sírt. Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés volt. Az Úr angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézus keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt. Íme megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta. Legyetek üdvözölve! Ők pedig odamentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk. Ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül atyám fiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Amikor az asszonyok eltávoztak, íme néhányan az őrségből bementek a városba, és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. Azok pedig összegyűltek a vénekkel, és miután határozatot hoztak, sok ezüstpénzt adtak a katonáknak, és így szóltak. Ezt mondjátok, tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. És a helytartó meghallják, majd mi meggyőzzük, és kimentünk benneteket a bajból. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között, mint a mai napig. Ámen, ez igaz, ige tessék elfogadni. Hadd ragadjam meg én is az alkalmat, szeretettel köszöntsem kedves egybeegyűlt testvéreimet, és kívánom azt, hogy ez a húsvét is legyen egy ünneplése a megváltásunknak, ünneplése az élet ajándékának és magának az élet adójának, Istennek. Van egy kis különbség az ünnepélyesség és az ünneplés között. És általában az ünnepélyesség külsőségeit könnyebb megteremteni, könnyebb a házat kitakarítani, könnyebb szép ruhát ölteni magunknak, könnyebb elénekelni ünnepélyes énekeket, mint hogy a lelkünk igazán ünneplőbe öltözön, és hogy ünnepeljünk. Az ünnepléssel együtt jár az öröm, a lelkesedés, hát ezt a fajta ünneplést kívánom én, hogy ne csak az ünnepélyessége legyen meg egy ünnepnek, hanem legyen ünneplés. Amikor a feltámadottal találkoztak a tanítványok, akkor melyik volt hangsúlyos? Az ünnepélyesség, vagy az ünneplés? Hát nem gondolom, hogy ők ünnepi ruhában mentek el a sírhoz. Nem gondolom, hogy ahol összegyűltek, ott orgona szóval, vagy valamilyen más klasszikus zenét énekeltek. Nem volt akkor meg ez a lehetőség, hogy úgymond az ünnepélyes részét ők megszervezzék, hanem megvolt az ünneplés, az öröm, a lelkesedés, hogy él az Úr. Az, hogy jobban körüljárjuk ezt a húsvéti történetet, szeretném, hogyha a csalás, a csalódás fogalmaiból indulnánk ki. Érdekes, hogy az emberek mennyire el tudnak szórakozni, még olykor én is, a bűvészeteken. Biztos, hogy ha nem egy élőben, de legalább tévében láttunk bűvész mutatványokat, és hát most már a csatornáknak hála, úgymond, a mindenféle videófelvételeknek köszönhetően nagyon sok olyan műsor is megtekinthető, ahol leleplezik a bűvész mutatványokat, hogy hogyan is készti. És úgy az ember akkor rájön, hogy milyen könnyen becsapható. De attól még ugyanúgy elszórakoznak az emberek, és foglalkoznak azzal, hogy hát hogyan is oldják meg a bűvészek azokat a veszélyesnek látszó, lehetetlennek tűnő mutatványokat. És az egésznek az a lényege, hogy az embert be lehet csapni. Hogy a szemünket be lehet csapni. Hogy a gondolkozásunkon túl lehet járni, mert ha valaki olyan titkokat és olyan körülményeket rendez, mert ezek egy megrendezett, titkos dolgok, akkor be tudja csapni a nézőket, és ebben óriási pénz van. Család, pénz. Már is tovább léptünk egy kicsit. Ki volt a csaló? Azt olvastuk, hogy a farizeusok és a vének, a főpapok, hát sajnos azok, akik nem kellett volna csaljanak, azok kapnak egy bűnbakot, és azt mondják, hogy az a csaló, az a csaló. Érdekes jelenség ez, amikor a hárítás művészete működik. Elterelés. Ugye, elterelni a figyelmet, mert a csalásnak pont ez az egyik lényege, elterelni az ember figyelmét és rávetíteni valamire. Na most itt vannak az igazi bűvészek, ezek a befolyásos emberek, a főpapok és a farizeusok összegyűlnek, és azt mondják, hogy az a csaló. Ráterelik az Úr Jézusra a figyelmet, de rossz fényben tüntetik fel. Egy tanítványnak az lenne a feladata, hogy az Úr Jézusra mutasson, de jó fényben tüntetni fel a mester. Ezek csalók, mert meghamisítják mindazt, amit az Úr Jézus tanított, amit az Úr Jézus hirdetett, és igyekeznek a saját csalásukról a figyelmet az Úr Jézusra terelni, hogy ő a csaló. Ez a csaló még életében ezt mondta, 3 nap múlva feltámadott. Ezért parancsolt meg, hogy őrizzék a sírt a 3. nap. Nehogy valaki más csaló, és oda menjenek, és bűvészkedés legyen az egészből, nehogy oda menjenek, és ellopják őt. Aztán azt mondják a népnek, feltámadt a halottak közül. Ez az utóbbi csalás rosszabb lenne az előzőnél. Azt hiszik, hogy ők nagyobb bűvészek, ugyebár egy-két dolgot tudnak, hogy hát esetleg a tanítványok oda mehetnek és ellopják, és azt mondják, hogy feltámad. De az Úr Jézus nem így képzelt el az ő feltámadását, hogy embereknek a megterkedése által, és aztán hamis hír terjesztése által terjedjen el az a hír, hogy ő feltámad. Testvéreim, szeretném, hogyha a mai napon különösképpen hangsúlyozva lenne szívünkben, értelmünkben, hogy Isten nem csaló. Az Úr Jézus nem csaló, nem bűvész, neki nincsen szüksége olcsó bűvésztrükkökre ahhoz, hogy nekünk boldog életünk legyen, hogy mi higgyünk benne, ő nem csaló, és neki nincsen szüksége ilyen erőlködésekre, azért, hogy az ő műve, az ő terve véghez menjen. És ezt nagyon nehéz leépítenünk magunkban, mert ez egy kísértés. Az első emberpár is itt esett el, hogy Istenről úgy kezdtek gondolkozni, hogy Isten csaló, Isten hazug, Isten valamit el akar titkolni az embertől, Isten valami jót akar az embertől visszatartani, és hogyha mi pedig beleszabadulunk ebbe a titokba, beleszabadulunk ebbe az ismeretbe, amitől Isten el akart minket távol tartani, akkor lesz boldog az ember. És nagyon nehéz leépítenünk ezeket a kísértéseket, nagyon nehéz leépítenünk magunkban azt, hogy Isten az egyenes úton akar vezetni minket, és így végül boldog céltél a életünk. Mert nekünk sajátos elképzeléseink vannak a boldogságról, a céljaink eléréséről, és amikor úgy gondoljuk, hogy le lehet az egészet rövidíteni, akkor vagyunk mi is megkísértve azzal, hogy csaljunk. Hányan és hányan úgy próbálják elintézni a nyugdíjukat, hogy csalnak. Egy kicsit betegebbnek tetetik magukat, az orvosnál, egy kicsit pénzegebbnek tetetik magukat, vagy nem mondjak csak a felnőttekről sokszor, a gyermekek esetében is, hogy a gyermek után megkapja valami pótlékot, valami járulékot, akkor úgy kell írni, hogy a gyereki kicsivel betegebb a kelleténél, és majd le lehet rövidíteni az érvényesülés felé vezető utat. Tehát most kapásból mondtam ezeket, de lehetne egyebet is mondani. Amikor az ember megházasodik, sokkal erősebbnek, sokkal csinosabbnak, sokkal, hát na, mindenféle praktikával az ember próbálja elhitetni a másikkal, hogy ő a nyerő, hogy ő jó partner, hogy vele boldog lesz a másik, és érdemes tusakodni azért, hogy megszerezze magának Jancsi és Jancsi Julista. És majd boldog házasság lesz belőle. Csalások ezek. Olykor. És rövid távon lehet, hogy sikerül sok minden csalás által, de aztán előjön a turpisság, rájön az ember, és aki egyszer becsapva érzi magát, utána megkeseredik. És nagyon sokan csalódnak úgymond Istenben, idézőjelben mondom, hogy csalódnak Istenben, és Istent csalónak gondolják, mert rövid távú célokban keresik Isten, rövid távon próbálnak érvényesülni, és úgy érzik, hogy Isten adott esetben cserbe hagyja őket. De figyeljük tovább, hogy hogyan építhetjük le ezeket a torz gondolatokat az ige által, és egyáltalán a húsvéti történetek által. Azt mondják a főpapok, hogy ki lehet ittatni a csalást, hogyha mi őrséget állítunk a sírhoz. És ezt az egész téveszmét, hogy fel fog támadni az Úr, ezt meg lehet akadályozni. Mert odaállítjuk az őröket. Tudni kell, hogy ezek az őrök azért, hát ha a mai viszonylatban gondolkozunk, ezek rendszeresen kell menjenek lőni, célba lőni, rendszeresen kell edzenek, rendszeresen kell szolgálatot teljesítsenek, ami azt jelenti, hogy mindig kondiban kell legyenek, olykor-olykor bevetéseken is részt kell vegyenek, és ami nagyon fontos, hogy nem szabad a szolgálat közben aludjanak. Éppen ezért, hát azt szokták mondani, hogy aki éjjel legény, az nappal alszik. Tehát sokszor az őrségnél, az őröknél ez felváltva működik. Tudom, mert édesapám is annak idején sokszor éjjeli őrként dolgozott az ő munkahelyén, és akkor hazajött reggel 7:30-ra, és tudtuk azt, hogy onnantól olyan 2, 3, 4, mikor, meddig, olyankor alszik. De azért, hogy éjjel aztán ismét tudjon éber lenni. Nehéz elhinni azt aztán, amit itt a végén olvastuk, hogy az őrök maguk kell pénzért olyan híreket terjesztenek, hogy hát mi elaludtunk. És nehéz elhinni, hogy ezért na, hogy nem húzták őket ki, vagy nem került olykor az életükbe, hogy elaludtak a szolgálatnak, hanem még el is hitték az emberek. Hát ilyen érdekességek történnek a világban, de még van itt egy a húsvéti történetből egy fontos szakasz, amit olvastunk. Péntek este minden a helyére kerül. Egész szombaton keresztül az őrök ott vannak és őrizik a sírt. Szombaton ugyebár ünnepeltek úgy, ahogy tudtak. Én nem tudom, hogy hogy ünnepelhették a szombatot ugyebár, tehát a Páska ünnepe, Páska vacsorájával egybeesik, tudjuk, a nagyszütörtök, és emlékeztek az egyiptomi fogságból való szabadulásra, hogy hogyan kenték meg az ősök az ajtófélfát a báránynak a vérével, hogy a pusztító angyal, amikor elvonul, akkor ne ártson az elsőszülötteknek. Erre ők mind emlékeztek. De hát eltel ugyebár még egy néhány nap, és ott van a szombat, amikor nem dolgoztak, hanem pihentek, lelkileg, testileg feltöltődve. Tehát péntek, tudjuk a nagy péntek események, hogy mennyire felzaklathatták a tanítványokat. Már nagy csütörtök éjszakáján sem sokat aludtak. Ott voltak az Úr Jézussal együtt, aztán jön az elfogadás, jön a főpap udvarába való elhúzolása az Úr Jézusnak, és egy egész zaklatott éjszaka után egy rémes nap. Nem tudom, hogy még egyáltalán pénteken is hogy aludhattak. Én úgy gondolom, hogy szombaton úgy ki voltak dőlve, hogy jóformán nem is tudhattak magukról. Teljes káosz, teljes kábulat. Ilyen tanítványoktól nehéz ilyen tanítványokból kinézni, hogy ezek majd hideg fejjel szembe menjenek az őrséggel, és ki lessék, hogy a sok őr mind egyszerre aludjon, és majd megszervezzék, hogy a lepecsételt sírt majd ők kibontják, elhengerítik a követ, és gyorsan eliszkolnak, fegyvertelenül mennek szembe fegyveres őrséggel. Tehát olyan lehetetlen helyzet van itt, amiről olvastunk, ha csak egy kicsit valaki végig gondolja, tehát annyira sokkolva voltak a tanítványok, hogy az ő mesterükkel ezt tették, hogy ők olyan traumát mi nem értünk át, úgy gondolom, egyikünk sem. Ők elmondhatták volna azt, hogy ők csalódtak Istenben. Mert ők az életükből 3 évet tettek fel, már addig is arra, hogy kövessék az Urat, hogy hallgassák őt, és hogy az ő szavai szerint tervezzék a jövőjüket. Ők elmondhatták volna azt, hogy most elég a hitből, elég a vallásból, elég mindenből, most visszavonulok és rendezgetem az életemet. Na most, hogyan történik meg a tünneplés csodája ezeknek az embereknek az életében? Úgyhogy az a hit, ami bennük volt, hogy Isten bölcs, Isten hatalmas, Isten szent, Isten az egyedüli Úr, ez megerősítést nyer a feltámadás által. Testvéreim, nekünk is erre van szükségünk, mert a mi életünk is előbb-utóbb pont majd olyan helyzeteket, amikor pont ez a hitünk lesz megtámadva. Isten tényleg bölcs? Isten tényleg szent Isten? Isten tényleg mindenható Isten? Isten tényleg Úr az események fölött? És tudja, hogy mi történik velem, velünk? Pont ez a kényes területe lesz az életünknek megtámadva. És hogyha nem abban mélyezünk el, hogy mi történt húsvétkor, akkor sokkal kevesebb esélyen fogjuk tudni ezt a támadást elhárítani. Azt olvastuk, hogy szombat elmúltával a hét első napjának hajnalán történt a feltámadás. Önmagában már az, hogy feltámadta az Úr, igazolja azt, amit ő mondott, hogy van neki hatalma letenni az életet, és aztán ismét felvenni. És pont ez a lényege a mindenhatóságnak, az Isten mindenhatóságának, hogy ő megteheti, hogy a halálból is élet támadjon. És nem úgy, mint ahogy a természet körforgásával kapcsolatban gondolják ezt nagyon sokan, hogy ahhoz, hogy egy más élet támadjon, valaminek meg kell halnia. Istennél ez nem szükségszerű, mert Isten elsősorban szellemi lény, nem testi lény. Jézus Krisztusban Isten teste töltött, de ő nem test, hanem lélek, Isten lélek. Más értelmezés szerint szellemi lény. Tehát rá nem hatnak a természeti törvények, ő nem kell meghalljon, ő örökké él, ő az örök létező. Ezt nyilván nem tudjuk felfogni, mint ahogy a térbeli végtelenséget sem tudjuk felfogni. Nem tudjuk felfogni azt, hogy ha mennénk űrhajóval több ezer, meg millió fény éven keresztül, akkor sem érünk a végre, mert utána megint kezdődik. Tehát önmagában nem csak az idő végtelenségét nem tudjuk felfogni, hanem a térbeli végtelenséget sem tudjuk felfogni, úgyhogy itt meg is nyugodhatunk, hogy azt el kell fogadjuk így is, hogy létezik végtelen. Létezik térben végtelen, az űrben, egy végtelen mennyiségű anyag, végtelen hosszúság, szélesség, akkor azt is hozzá kell tegyük, hogy ebből a okfejtésből kiindulva nem nehéz tudomásul vennünk azt, hogy létezik örökkön, örökké élő. Mert ha az anyagot is azt mondjuk, hogy legalábbis az evolucionisták azt mondják, hogy az anyag az volt. Mindig is volt anyag, és mindig is lesz, csak legfennebb átalakult energiává és fordítva. Energia és anyag átalakulása és pusztán információ alapján történik az egész. Akkor miért nehéz elhinnünk, hogy létezik örökkön, örökké élő Isten? Azáltal, hogy Jézus Krisztus letette az ő életét, önként vállalta a halált, bár megakadályozhatta volna, de nem tette, és utána önként bárkinek a közreműködésén kívül, vagy a közreműködésen nélkül vette fel ismét az életet, és ami rendkívül történt, mert ugyan az a test, abból a testből kiindulva, nyert ő új testet, de az már nem ugyanaz a test volt, mint az előtt. Tehát ő mindenható felvehette ismét az életét, amit korábban letett. Tehát nem csaló. Aztán azt is olvassuk, hogy három nap, hát ugye a zsidók már a megkezdett napokat is beleszámolták, hogy péntek az már megkezdett nap, jön a szombat, és utána ők úgy számították, hogy amikor feljött a vacsora csillag, onnantól kezdve új nap, ott számoltak. Tehát magyarán már a vasárnapból is az ő időszámításuk szerint eltelt majdnem a fél nap estétől hajnalig. Sokat gondolkoztam azon, hogy ebben hol látszik meg az Isten bölcsessége, és rájöttem, ott látszik meg Isten bölcsessége, hogy először is a zsidók, a tanítványok nem kellett megszegjék a szombatot azáltal, hogy keresték az Urat. De nem is lett volna hiteles az Úr Jézus feltámadása, ha mondjuk pénteken megfeszítik, szombat hajnalba feltámad. Tehát akkor tényleg azt mondták volna, ó, tetsz halott volt. Ilyen rövid idő, hát ez egy kis pihenés, úgymond egy kis regenerálódás után, ez nem csoda. De nem. Olyan szintű sebek, meg sérülések után, hogy valaki egy napot még ráhúz, és hogy túlélje azt a napot, és utána feltámadjon, az teljesen lehetetlenség. Nem beszélve arról, hogy a tanítványok is érzelmileg, lelkileg annyira ki voltak merülve, hogy ha teszem fel, az Úr Jézus négy napra támadt volna fel, az a káosz, tehát sokban idegösszeroppanás, meg egyéb károsodásokat, testi lelki károsodásokat okozhatott volna, csak az alvás hiány miatt is, vagy az egyik emésztőrendszeri problémát, hogyha valaki annyira stresszeli magát. Tehát az Úr Jézus bölcsessége, határtalan bölcsessége látszódik meg abban is, hogy mondjuk az övéi nem várakoztatta felették. Elteli, ugye péntek estétől szombat estéig, utána még estétől reggelig egy bizonyos idő, és amikor az asszonyok a tőlük telhető módon fejezték ki az Úr Jézushoz való ragaszkodásukat, akkor szembesülnek azzal, hogy Isten cselekedett. Vagyis az Istent kereső és a kereső Isten találkozik. Az Istent kereső ember és az embert kereső Isten találkozik a nyitott sírnál. Azt olvassuk az Édenkertnél, hogy az ember nem, hogy nem kereste Istent, hanem menekül Isten elől, elrejtőzött, vagy próbált volna elrejtőzni Isten elől, úgy se lehet rejtőzni, csak ő úgy gondolja, hogy el tud rejtőzni. De egyfajta menekülés Istentől. Istennek a válasza hasonló, hogyha az ember menekül, mert vétkezik, akkor Isten is visszavonul az embertől, tehát nő a távolság Isten és ember között. Húsvétnál az történik, hogy az Isten kereső ember és az ember kereső Isten találkoznak. Megfordult tehát az a törekvés, az az irány, az a távolodás végül megszűnt Isten és ember között. Micsoda bölcsesség ez, ahogy ez az egész történt, hogy csak három nap. Vagy az, hogy reggel történt, amikor viszonylag még pihen, vagy hogy az egész nap még előtt áll az embernek. Nyilván a zsidó gondolkozás azért is érdekes, mert ők azt mondják, hogy azért kezdik estével a napot, mert az embernek a napi teljesítménye attól függ, hogy éjjel hogy alszik. Ahogy az éjszakádat töltöd, azzal alapozod meg a nap következő sikerét. Érdekes ez. Na most az Úr Jézus feltámad reggel, hogy lehetősége legyen a tanítványoknak azt az egész napot abban a tudatban, és annak rendelni alá, hogy megtörtént a feltámadás. Nem egy fárasztó nap után, amikor utána az embernek a következő éjszakája is rámegy, hanem reggel, amikor az egész nap annak az áldott felismerésnek a jegyében telhet át, hogy feltámadt az Úr. Aztán érdekes még egy másik, hát nem csak a napszak vonatkozásában, hanem hogy mondjuk nem az 1900-as években történt ez, amikor már volt a daguerreotípia, hogy az már az 1800-as években, ugye már működött az 1800-as évek közepén, fényképezés videó. Most gondoljuk bele, hogy ha tényleg videózhatta volna valaki akár a mobiljával a keresztrefeszítést, tehát valami dokumentáció lenne erről, az annyira megviselni az embert, hogy nem is tudnánk annyira könnyen hinni, vagy nem olyan könnyű utána magunkra alkalmazni, hogy ez mind értünk történt. Én megnéztem annak idején 10-valahány éve a Passió című filmet, és tényleg az volt egy adott pontban az érzésem, hogy elég, nem akarom látni, hogy ez az ember annyit szenved. Pedig az csak színész, és csak film az egész. Mégis az volt az érzésem, hogy ezt nem lehet. Na most, ha valaki készít 6 órás videó felvételt arról, hogy az Úr Jézus hogyan szenved, azt mi nem bírnánk végignézni, és utána annyira megutálnánk azokat, akik miatt történt az egész, de végül saját magunkat is nem tudnánk hova tenni. Még az is Isten bölcsességéről beszél, hogy a keresztre feszítés borzalmait is egy bizonyos szinten elrejtette az ember előtt, hogy az ember tudjon tovább élni, hogy az ember tudjon tovább lépni. Tehát Isten nem csaló, amikor azt állítjuk, vagy amikor azt állítja ő magáról, hogy ő bölcs Isten. Mert a feltámadásban, a húsvétban is ez nyomon követhető. Aztán az, hogy ő szerető Isten, meglátszik abban, hogy a feltámadást követő 40 napon keresztül kikkel találkozik, akik őt nem szeretik. Nem, az Úr Jézus egy pillanatosan fecsérel olyan emberekre, akik benne nem hittek, akik őt nem szerették. Mind azokkal az emberekkel keresi a találkozási pontokat, akik benne hisznek, és akik őt szerették. Figyeljük meg, hogy mennyire fontos az Úr Jézusnak, hogy az övéi megnyugodjanak, ahogy köszön, békesség nektek. Ne féljetek, legyetek üdvözölve. Ahogy az angyali üzeneten keresztül is az van hangsúlyozva, hogy ne féljetek. Ahogy megkapják azt a szükséges eligazítást, hogy hol találkozhatnak az Úrral. Ott is az van a középpontban, hogy az Úr Jézus szereti ezeket. Akar találkozni velük, de ennek van egy emberi feltétele is. És az utazás közben is, az utazás mindig a lelkünknek is az utazása, nem csak a testünknek az utazása. És sokszor egy családdal, vagy másokkal való közös utazás a lelkünknek is, lelkünkre is pozitívan hat. Tehát amíg ezek elmennek Galileába, rákészülnek, és a lelkük is utazik Jézus felé, nem csak a testük. Ahogy az Úr Jézus aztán az Emmausi tanítványok mellé szegődik, ahogy velük foglalkozik, ahogy lelki gondozza őket, nyomon követhető az, hogy az Úr Jézus szereti őket. Tehát Isten szerető Isten. Ahogy türelmesen magyaráz az Emmausi tanítványoknak. Vagy egyáltalán, hogy a történetből azt látjuk, hogy semmiféle önelégültségnek, vagy önkénynek nincsen helye. Az Úr Jézus nem úgy jön elő, mint Tom and Jerry rajzfilmben a macska, hogy most ő a hős, és most ő rendet csinált, vagy más filmekben önelégülten, hogy ezt ő érte el. Az Úr Jézus nem érvényesíti az ő hatalmát ilyen emberi stílusban, hogy ő villogjon, ő legyen a figyelem középpontjában, vagy az ilyen öncélú parádé, hogy most az őrök ugyebár nem az Úr Jézus hatalmától dőltek anya, az angyal megjelenése eredményezte azt, hogy félelmükben azt olvastuk, hogy az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. De angyalról beszéltünk, nem az Úr Jézusról. Tehát az Úr Jézus hatalmának, dicsőségének semmi öncélú megnyilvánulását nem olvastuk. Ha ezt mi szerveztük volna, én a legkomolyabb hívő ember is egy kis elégtétel szerzés, becsempészet volna, hogy na most visszaadtam neki. Most megkapták, egy kicsit legalább. Nem, az Úr Jézus semmi ilyesmit nem tett. Mert ő szerető Isten, és bölcs Isten. A feltámadást követő 40 nap során találkozik Péterrel, és akkor is, ahogy Péterrel törődik, szeretsz engem. De nem felelősségre vonva, nem zsarolási eszközöket alkalmazva, hanem az ő szeretetét, az ő törődését fejezi ki az ő sebzett szívű tanítványa felé. És az utolsó gondolat pedig az legyen, hogy Isten az ő uralmát mutatja be a húsvéti történeteken keresztül is. Vagyis, hogy ő úr, mi pedig emberként szolgálatra vagyunk rendelve. Sokszor hajlamosak vagyunk úgy gondolni, hogy Isten egy jó üzletfél, akivel, hogyha mi megtesszük a mi oldalunkat, akkor cserébe elvárhatjuk azt, hogy ő is tegyen nekünk szolgáltatást, vagyis, hogy ez egész egy biznisz. Nem. A húsvét nem arról szól, hogy Isten egy korrekt üzletfél, aki cserében valamit cselekszik, és akkor mindenki jól jár 50-50 alapon, hanem arról szól az egész, hogy ő az Úr, mi pedig engedelmességgel tartozunk. Mindaz, ami történik, Isten dicsőségéért történik. A feltámadás úgy, ahogy történt, Isten dicsőségéért történik. Az angyal érkezése, vagy az, hogy elhengeríti a követ, az ő dicsőíti, tehát az angyal, hogy elhengerítette a követ, Isten dicsőítette, mert az angyal is Istennek alávetett, alárendelt mennyei lény. Ha az angyal tartozik Istennek szolgálattal, akkor mennyivel inkább mi tartozunk, hogy szolgáljunk neki? Az egész, ahogy megbízatást kapnak a tanítványok, hogy menjenek, egymásnak tegyenek bizonyságot, és nem arról van szó, hogy most egyből telekürtöljék a világot. Bár egymást tudják erősíteni, de azt tegyék. Mondjátok el ennek, annak, hogy láttatok engem. A szűk kör, először a sorok rendeződjenek a körön belül, mindenki találja meg a helyét, találjon az önmagára rá. Legyen ismét Péter, Tamás, a szó igazi értelmében, és így az tovább. Az összes tanítvány kerüljön lelkileg a őt megillető helyére, és várják az Urat. Várják az ő szavát. És ami történt húsvétkor, az nem a mi kíváncsiságunk, vagy szenzáció, éhségünk kielégítése vége történik. Nem azért, hogy Isten minket szórakoztasson, és pont ezért annyiban éppen leírva a húsvéttel kapcsolatban, a feltámadással kapcsolatban, amennyi le van írva. Sem több, sem kevesebb. Ahogy János apostol mondja, a tanítvány, ezek azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Amennyi le van írva, az bőven elég ahhoz, hogy higgyünk. És még azon kívül is éppen elég kérdésre választ kapunk. De nem minden kérdésre. Mert Isten az Úr, és nem tartozik nekünk elszámolással, vagy hogy kielégítse a mi kíváncsiságunkat. Tehát összességében áttekintettük azt, hogy Isten mindenható, Isten bölcs, Isten szerető, Isten végső sorban mégis Úr. nekünk pedig a feladatunk az, hogy szolgáljunk. És szeretném, hogyha ez a történet is, meg amit hallottunk, az elmélyítené bennünk, hogy Istennek nincs szüksége csalásra azért, hogy az ő ügyét előbbre vigye. Nincsen szüksége Istennek csalásra azért, hogy minket boldoggá tegyen. Nem szükséges csalás azért, hogy előbbre menjen a misszió, hogy előbbre menjenek családi életek, vagy hogy szeressék egymást férj és feleség, vagy hogy a gyermekek érvényesüljenek. Nincs szükség csalásra. És testvéreim, az a szívemnek a vágya, hogy amikor meg vagyunk támadva az életünk különböző területein, hogy engedjünk egy kicsit ennek a fajta csaló törekvésünknek, ami belénk van programálva sajnos a bűn miatt, akkor le tudná Isten leplezni, hogy meg vagyunk kísértve, és hogy tudjuk kimondani azt, hogy nem akarok csalni. Mennyivel másabb lenne az iskola, ha nem puskáznának a gyermekek? Mennyivel másképp lenne a munkaválasztás, vagy egy felvétel is, hogyha nem csalnának azok, akik be akarnak jutni, akik meg akarnak pályázni egy munkahelyet, hanem az őszintesség, a nyíltság, az egyenesség jegyében történne. És ne azt várjuk, hogy mindig mások kezdjék el. Mondjuk azt, hogy Istenem, szeretném, hogyha én lehetnék az egyik, aki leépítem a csaló törekvéseket, hogy nehogy az legyen, hogy miközben mások csalásáról beszélek, én vagyok a csaló, mert ez van az igében is leírva. Hogy akik azt mondták az Úr Jézusra, hogy csalók, azok voltak, és még fizettek is azért, hogy csaljanak. És hogy mások is, és elindul egy mókuskerék, elindul egy lavina azért, mert valakinek pénze van. Azért, mert valaki befolyásos. Vagy legyen az a mi imádságunk, hogy Uram, segíts, hogy a pénzemmel ne a gonosznak a törekvését támogassam, hanem a te ügyedet támogassam. Ne fizessek hazugságért. Ne fizessek azért, hogy mások is hazudjanak. Hogy mások is csaljanak. Hanem történjen meg az, amit Isten is szeretne, hogy terjedjen Isten országa szívünkben, értelmünkben, családunkban, környezetünkben. És aztán, hogy legyen más ez a világ, ezáltal is. Amen.